9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm a hallgatókat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Fokozni kell a magyar kormányzat békemissziójának erőfeszítéseit az ukrajnai háború minden eddiginél súlyosabb eszkalációs kockázata miatt. Dolgozni kell a diplomáciai csatornák nyitvatartásán, jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Moszkvában. A tárcavezető az orosz kollégájával, Szergej Lavrovval folytatott tárgyalásán hangsúlyozta, minden eddiginél súlyosabb eszkalációs kockázat alakult ki az immár több mint 1000 napja dúló ukrajnai háború kapcsán. Szijjártó Péter hangsúlyozta, mi úgy látjuk, hogy az elmúlt 1000 nap bebizonyította, ennek a háborúnak nincs megoldása a csatatéren, ezért ennek a háborúnak csak is tárgyalásokkal lehet véget vetni, és a tárgyalásokhoz pedig a diplomáciai csatornákat nyitva kell tartani. Akik bezárják ezeket a diplomáciai csatornákat, vagy azokat támadják, akik ezeket a csatornákat nyitva tartják, azok igazából nem akarnak békét. És mivel mi békét akarunk, ezért azt remélem, hogy a mai tárgyalásunk a béke ügyéhez közelebb tud majd vinni minket, tette hozzá a tárcavezető. A magyar fogyasztók fizették a legkedvezőbb rezsidíjakat Európában novemberben, és vásárlóerő paritás alapján is Magyarországon volt a legalacsonyabb a lakossági fogyasztók által fizetett földgáz és villamos energia átlagára, mondta a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos sajtótájékoztatón Budapesten. Németh Szilárd, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal, valamint egy osztrák cég megbízásával készült az európai fővárosok villamosenergia és földgáz árait bemutató nemzetközi árösszehasonlító vizsgálat eredményeit ismertetve elmondta. Novemberben a földgáz lakossági átlagára Budapesten kilovattóránként alig haladta meg a 2,5 eurócentet, ami a felmérésben szereplő fővárosok között a legalacsonyabb. Az átlagot 20%-kal meghaladó fogyasztás esetén az árak csak Belgrádban és Zágrábban voltak alacsonyabbak. A magyar fogyasztók a rezsivédett árkategóriába tartozó átlagfogyasztás határáig a legalacsonyabb árat kilovattóránként 9,3 eurócentet fizettek a villamos energiáért. A régiós fővárosokban a magyar ár többszörösét fizetik rezsire a fogyasztók, a politikus kiemelte Prágát, ahol a végfelhasználói árak a budapesti érték 4-szeresét teszik ki. A földgáz esetében 10-ből 9, a villamos energiánál pedig 10-ből 8 háztartás a támogatott kategóriába esik. Mostantól kezdve egy kulcs és egy mobiltelefon segítségével bárhová el tudunk jutni, mert minden igazolványunk, minden okmányunk a mobiltelefonunkon lesz, mondta a Pest vármegyei kormányhivatal főispánja Halász Telken. Tarnai Richárd, a Bocskai István református oktatási központban közölte, Pest vármegyében a kormányhivatal egy évvel ezelőtt elhatározta, lehetőséget biztosít az oktatási intézmények, hogy azok a diákok, akik a felsőoktatásba jelentkeznek és felvételi vizsgára készülnek, kérhessék, látogasson el hozzájuk a kormányablakbusz, és így oktatási intézményükben tudják az ügyfélkaput megnyitni, illetve kérni a digitális állampolgárságot. Egy évvel ezelőtt 12 oktatási intézmény igényelte ezt a lehetőséget, idén viszont már 37-en jelentkeztek. Tarnai Richárd elmondta, hogy egy mobil applikáció letöltésével és egy digitális eszközzel bárki azonosítani tudja magát. Hozzátette, hogy mindehhez az applikáció letöltése után csak annyi kell, hogy az igénylőt telefonon vagy a kormányablakban, esetleg a kormányablak pluszban 10-20 másodperc alatt regisztrálják. A lakosság 80-90%-a rendelkezik olyan technikai eszközzel, amellyel lehetséges a digitális állampolgárság igénybevétele. Eddig közel 500 ezeren regisztráltak, tette hozzá a kormányhivatal vezetője. Több száz magyar film vált elérhetővé hétfőtől, a Filmio a Nemzeti Filmintézet streaming platformjának kínálatában, ahol egészen január 6-áig lehet a kiemelt alkotásokat ingyenesen megtekinteni. A több mint 450 film között a Meseautótól a Fehér ló fián át a Moszkva térig számos klasszikus, közönségkedvenc és filmritkaság található. Ingyen elérhetők mások mellett Fábri Zoltán, Makkároly, Mészáros Márta, Elek Judit, Jancsó Miklós és Szabó István világszerte elismert alkotásai, az első magyar néma filmek és háború előtti vígjátékok, a 70-es évek avantgárd kísérleti filmjei, a 80-as évek olyan közönség sikerei, mint a Dökkesejű vagy a Macskafogó, valamint a 90-es és a 2000-es évek kultfilmjei, köztük a Roncsfilm. A platform hétről hétre bővülő tartalma átfogó válogatás a magyar film több mint 120 évének alkotásaiból.
Az időjárásról.
Csak nem országszerte borult párás idő várható, a köd a legtöbb helyen ritkul. Számottevő csapadék nem lesz, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 5 fok alatt marad. A hajnali mínusz 4 plusz 3 fokról szerda kora délutánra 2 és 7 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
Az Európa Rádió híreit hallották. Foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkat tanítványaim szerkesztették, nézzük témáinkat. Első vendégünk az az írónő lesz, aki rá tudja venni a tiniket, hogy olvassanak. Leiner Laurával beszélgetünk hamarosan.
Nagyon boldog vagyok, amikor csak így teljesen véletlenül látom az olvasó kezében a könyvet. Volt, hogy meg akartam állni, de éppen egy hídon mentünk át autóval, és láttam a gyalogosok között egy lányt a könyvemmel.
Aztán megismerhetik a szegedi kommunikáció szak befutóját, vagyis fizetett gyakornoki programját.
Mindenképpen hasznos az, hogyha a hallgatóink működő vállalkozásoknál, valóságos munkahelyi környezetben, valós kooperációkban gyakorolják be magukat.
Műsorunk végén pedig adventi gondolatok sorozatunkban ma Orbán Alex párciumi református lelkész ünnepi gondolatait hallhatják majd.
Ebben az adventi időszakban szeretnélek bátorítani, hogy ne csak a mullandó dolgokat keresd. Keresd maga Istent. Ő az a gyöngy, amely minden mást felülmúl. Ő az, aki képes valódi örömöt, békét és reményt adni neked. Nem csak karácsonykor, hanem az év minden egyes napján.
Kedves hallgatóink, ezekkel várjuk ma önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Amikor egy izgalmas történet gondolatban hónapok alatt megszületett, akkor ül neki írni Leiner Laura, az egyik legnépszerűbb hazai ifjúsági regényíró. Az országos ismertséget a Szent Johanna Gimi sorozat hozta el neki, legújabb kötete is egy iskolában játszódik, ám a Mindig történik valami a Deákban most egészen más. És vajon lesz-e film valamelyik történetéből? Leiner Laurával Lackó Enikő szegedi kommunikációszakos egyetemista az egyik tanítványon beszélgetett.
Volt olyan meghatározó élményed, ami után eldöntötted, hogy biztosan az írással szeretnél foglalkozni?
Tulajdonképpen meghatározó élményem nem volt. Egy nyári unalmas napon jutott eszembe az első történetem, akkor kezdtem az írást, és azóta folyamatosan írok tulajdonképpen, de nem volt előre eltervezett, csak egyszer csak jött.
Volt olyan meghatározó élményed az írói pályafutásod során, ami megváltoztatta az életed?
Mindenféleképpen a Szent Johanna Gimi sorozatomat mondanám. Előtte nekem jelentek már meg könyveim, amik nem közel sem érték el, nem hogy azt a sikert, meg azt az ismertséget, mint a Szent Johanna Gimi, de alig voltak akkor még olvasói a történetemnek, és a Szent Johanna volt az a robbanás, úgymond a karrieremben, amikor a feje tetejére állt a világom szó szerint, és onnantól kezdve egy teljesen más időszámítás kezdődött íróként nekem. Úgyhogy a Szent Johannát mondanám.
Vannak esetleg rituáléid vagy szokásaid írás előtt, vagy akár közben? Esetleg mesélnél egy ehhez kapcsolódó történetet?
Számomra nagyon fontos, hogy csak főleg azért, hogy ne akadjak el a történeteimmel, és gördülékenyen menjen, hogy előre kitalálom, és szinte teljesen felépítem fejben az egész történetet, és csak akkor kezdem el az írást, hogyha már biztos vagyok benne, ha megvan az eleje, közepe, vége a történetvezetés, és akkor a közben esetleg a helyzet szituációkat, illetve ilyen viccesebb részeket improvizálom, de minden mást előre kitalálok, és ez egy olyan rituálé, hogy írás előtt több hétig, akár több hónapig is foglalkozom azzal, hogy milyen lesz a könyv, de ezt mind fejben teszem, és utána leülök, és megpróbálom egyhuzamban leírni. Ez nem is szokott változni írás közben tulajdonképpen, úgyhogy amikor kitalálom a teljes sztorit, ahhoz szoktam tartani magam. Nem szokott elmenni nagyon a történet. Szerencsére még nem volt olyan, amikor változott volna.
Mi volt a legnagyobb kihívás, amivel szembesültél az írói munkásságod során? Ez lehet kiadással kapcsolatos akár, vagy egy nehéz jelenet megírásával is. Volt ilyen, ami nagyon nehéznek mutatkozott?
Szerencsére én ilyet így kapásból nem is tudnék mondani. Nekem így saját részről szerzőként az, hogy tudjam tartani, vagy meg tudjam esetleg ugorni saját magam számára az előző könyveimet vagy könyvemet, az mindig egy cél, de a kiadással kapcsolatban így nem szokott lenni.
Miből szoktál ötletet meríteni egy új könyvhöz? Volt már olyan, hogy érdekes körülmények között érkezett új ihlet?
Igen, volt, hogy nagyon-nagyon boldog pillanatomban a legszomorúbb történet jutott eszembe. Volt, hogy egy annyira apró kis jelenet volt a kezdőlökete egy könyvemnek, ami végül az olvasóknak talán fel sem tűnik a könyvben. Én mégis a köré építettem fel mindent, úgyhogy ilyen pici érdekességek szoktak lenni. Általában a történeten kívül először talán a főszereplő fiút szoktam látni magam előtt, hogy őt milyennek képzelem el, de szerintem ezt az olvasók is tudják, hogy ez jellemzően erős fiú karakterek szoktak lenni a lány főszereplőim mellett.
Milyen érzés látni a könyveidet az olvasók kezében? Volt már olyan, hogy akár az utcán, vagy tömegközlekedésen, vagy bárhol találkoztál a könyveiddel?
Fantasztikus, minden egyes megjelenés után nagyon, nagyon boldog vagyok, amikor csak így teljesen véletlenül mászkálás közben, vagy bárhol látom az olvasók kezében a könyvet. Volt, hogy meg akartam állni, de éppen egy hídon mentünk át autóval, és láttam a gyalogosok között egy lányt a könyvemmel a kezemben is. Ilyenkor, hogyha tudok, és úgy látom, hogy igény van rám, vagy esetleg felismernek, akkor mindig megállok. Itt ebben a szituációban sajnos nem tudtam, muszáj volt tovább menni, de amikor főleg a megjelenés után, amikor látom az olvasókat a könyvemmel, akkor igyekszem meglepni őket, és oda szoktam köszönni esetleg, ha szeretnék, akkor alá is írok ilyenkor, úgyhogy ez a megjelenés utáni időszak, ez mindig az egyik kedvencem.
Láttam TikTokon, hogy szoktál tartani ilyen titkos dedikálásokat. Ennek az ötlete, igen, hogy jött egyébként? Mióta csinálsz úgymond ilyen titkos dedikálásokat?
Azt hiszem 2020-ban volt az első, amikor ez eszembe jutott. Nem is tudom, hogy honnan jött, csak fontosnak tartottam, hogy ne könyvesboltban legyen, mert az olyan nagyon egyértelmű, meg lehet, hogy ott esetleg szólni kell előtt. tette. Lehet egyébként, hogy egyébként is kéne szólni, azt nem tudom, de inkább ilyen szupermarketekbe szoktunk bemenni, és tartunk egy ilyen spontán, egy maximum két kötetnyi aláírást, és akkor azt eldugom a polcsorok között. Ezt szokták szeretni az olvasók, és mindig nagyon vicces, illetve ez valamiféle hagyományjá nőtte ki magát, mert várják is a megjelenés után az olvasók, és mindig megkapom képen az üzenetet, hogy kinél van végül ez a könyv, ki találta. Meg most is, amikor a mindig történik valami a Deákban könyvemnél, aláírtam két különböző helyen, két különböző áruházban, és egyszerre felraktam a videót, nagyon-nagyon hamar kaptam rá a választ az olvasóktól, hogy felismerték a helyet, és siettek, úgyhogy ez mindig nagyon vicces.
Ha már így említettük a Mindig történik valami a Deákban című könyvedet, milyen érzés, hogy élted meg, hogy ekkora sikereket ért el ennyi idő alatt? Ugye hármas sikerlista első helyet ért el, ami tényleg egy hatalmas nagy dolog. Te hogyan élted meg ezt az egészet?
Nagyon izgultam ezért a könyvemért, mert nálam az olvasói igény nagyon nagy a suli sorozataimra, de igyekszem nem mindig iskolásokról vagy iskolás történeteket írni, és most ezt előre, mivel ez egy nagyon-nagyon sulis könyvem, előre bejelentettem, és hát óriási lett az érdeklődés, amire nagyon büszke voltam, de elég nagy nyomás is nehezedett rám emiatt, úgyhogy nagyon vártam a megjelenést, és kíváncsi voltam, hogy milyen lesz a fogadtatása, és elképesztően pozitív, úgyhogy én nagyon-nagyon boldog vagyok. Ez még csak egy négy kötetes sorozatról beszélhetünk a Deák esetében, és még csak az első része jött ki, de hatalmas híre ment az olvasók körében, és én úgy látom, hogy nagyon szeretik, ami fantasztikus, és nagyon boldoggá tesz. Úgyhogy ez egy izgalmas időszak volt az elmúlt másfél hónap, és hihetetlen módon már annyira ismert lett ez a könyvem, annyira evidens, hogy van egy ilyen sorozatom, hogy ez szájról szájra terjedt szerencsére, amire nagyon büszke vagyok.
Nagyon sokan úgy tartják, hogy az nagyon jó dolog, hogyha az embernek a hobbi a munkája. Te mennyire értesz egyet ezzel? Neked ez nyomás, hogy úgymond a hobbidat át kell vezetni valamilyen szinten munkába?
Szerencsére ebben már az elmúlt években nagyon nagy rutinom lett és tapasztalatom, úgyhogy külön tudom kezelni. Nekem az írás tényleg egyben a hobbim is, vagy akár mondhatjuk, hogy szenvedélyem is, tehát nagyon-nagyon szeretem ezeket a történeteket megírni, nagyon szeretek dolgozni rajtuk, de ahhoz, hogy ne legyen nyomás, vagy ne váljon nyomássá, így a hétköznapokban, ezért nagyon el kell szeparálnom, például teljesen más stílusú könyveket olvasok, mint amikben dolgozom, tehát ketté kellett szednem a magánéletemet, meg a nem írói életemet, úgyhogy azt hiszem, hogy ez elég jól sikerült. Nyomás inkább azzal kapcsolatban volt, hogy ugye mint iskolás történetnél nálam mindenki már két másik történetre is asszociálhat, úgyhogy nagyon sok munkám volt abban, hogy egyikre se hasonlítson, hogy teljesen másmilyen legyen, és szerencsére ez az első pár napban kiderült, az első olvasói visszajelzések arról szóltak, hogy ez egy egészen új és nagyon nagy örömmel fogadták, úgyhogy ez fárasztó volt, de nagyon megérte, és nagyon boldog vagyok, hogy sikerült egy új sulis könyv.
Mit olvas egyébként egy író? Te miket szoktál olvasni, illetve ha olvasol, akkor kikapcsolódásként teszed azt, vagy tanulsz ötletet, merítesz belőle, vagy mondjuk példaként tekint egy íróra, vagy egy könyvre, hogy állsz ezekhez?
Nem, inkább azt tudnám mondani, hogy az nagyon tudatos nálam, hogy ifjúságit, vagy esetleg romkomot, én ebben a két műfajban szoktam leginkább írni, hogy egyiket se olvassak, mert egyrészt az már nem lenne kikapcsolódás egy egész napos írás után egy ahhoz hasonló, könnyed, vagy ilyesmi történetet olvasni, másrészt pedig nem is nagyon szeretnék párhuzamot vonni semmivel, amin éppen dolgozok, úgyhogy ez is az egyik ok. A másrészt én személy szerint inkább a memoárokban vagy a kortárs szépirodalomban találom meg magam olvasóként. Például a memoárokból nagyon sokat tanulok, nagyon sok tapasztalatot tudok átvenni, látok párhuzamot akár a saját életemben, vagy akár a művész élet nehézségeivel, úgyhogy ezeket szeretem inkább. Fikciókat pedig szándékos, teljesen más, mint amit írok, és nagyon nem ifjúságít. De inkább mostanában például főleg a memoárok azok, amikben nagyon megtalálom magam, és nagyon kikapcsolnak.
Van esetleg álomprojekted, amit egyszer mindenképpen szeretnél megvalósítani?
Kifejezetten álom projektem nincs. Négy részes könyvsorozatot nagyon régóta szerettem volna. A Belváros Ideák sorozat az most négy részes, úgyhogy ez egy régi vágyam volt, hogy legyen, illetve szeretnék egy kicsit felzárkózni a romantikus, szórakoztató romantikus könyveimmel, amik nem feltétlenül tinikről vagy tiniknek szólnak. Érkezik is tavasszal egy új egyrészes könyvem, úgyhogy így szimultán párhuzamosan a Belváros Ideák mellett jönnek más könyveim is, úgyhogy az még egy olyan, amit szeretnék megvalósítani, hogy a Randomhoz, meg ezekhez a könyveim, nem egyszerű könyvem, ez hasonlóan más fiatal felnőtt, vagy kora felnőtt korról szóló szórakoztató romantikus könyveim jönnek még.
Mit gondolsz a könyveid megfilmesítéséről? Esetleg gondolkoztál már ezen, hogyha felkeresnének azzal, hogy szeretnék megfilmesíteni, akkor melyik könyvedet ajánlanád?
Én nagyon-nagyon szeretem a filmeket, én borzasztóan sokat járok moziba, én a legtöbbet a filmekből tanultam, illetve én forgatókönyvírást is tanultam, tehát nekem a filmek azok nagyon-nagyon fontosak. Mégis valahogy úgy érzem, hogy a saját könyveimnek a megfilmesítésével nem is azt mondanám, hogy kivárnék, hanem inkább egy picit elutasító vagyok, mert nem nagyon látom magam előtt, hogy lehetne ezt kivitelezni úgy, hogy a lehető legkevésbé sérüljenek a könyvek, hogy az olvasók elégedettek legyenek. Ráadásul nagyon megtisztelő minden megkeresés, de rendszerint a sorozataimmal kapcsolatos megkeresések érkeztek eddig és érkeznek. Én pedig azt hiszem, hogy egy egész estés filmnek sokkal könnyebben meg lehetett volna csinálni, de arra nem volt annyira nagy a kereslet, ezért ezek a tárgyalások így megakadtak. Szerintem túl nagy falat, és ezt nagyon büszkén mondhatom, hogy az olvasóimnak annyira nagyon pontos és precíz elképzelései vannak, főleg a fiú főszereplőimmel, a betét dalokkal, meg ezekkel kapcsolatban, hogy nagyon nehezen kivitelezhető lenne, és valahogy ez még nem sikerült sem erre mennünk ezzel a történettel, de nem zárkózom el teljesen, de mindig azt mondom, hogy egyelőre nem tervezek, főleg a sorozataimból.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Leiner Laurát, az egyik legnépszerűbb hazai ifjúsági regényírót hallották, akit az egyik tanítványom, Lackó Enikő, szegedi kommunikációszakos egyetemista kérdezett.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Aludnék, de a hajnal lány nesze felzavar. Kopott város csendjét mossa egy hűs vihar. Dobol a föld, zokog az ég. Sírt most mindenért. Kopog a szó, ázik a lét. Érzem nedves leheletét. Szívemben tűz és jég. Könnyezem szomjazom. Dobol a szív, ébred a föld. A százszor meggyötört. Lüktet a táj, éled a dal. És mindez örökké tart. Szívemben az égből, az égből.
szívemben tűz és jég, könnyezem úgy, mint rég, testem a
az Európa Rádióban.
Hírek az Európa Rádióban, köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. 1 milliárd euró értékű közös határ- és közútfejlesztési tervcsomagot terjeszt Brüsszel elé Magyarország és Ukrajna, jelentette be a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára ukrán kormányzati tisztségviselőkkel tartott sajtótájékoztatóján az asztélyi határállomáson. Magyar Levente elmondta, a közös magyar-ukrán terv tartalmazni fogja két autópálya kapcsolat kiépítését és egy új teherforgalmi átkelőhely létesítését a két ország között, valamint az ehhez kapcsolódó útfejlesztéseket a határ mindkét oldalán. Az államtitkár bejelentette azt is, hétfőtől megindult az üres kamionok forgalma a Bereg-Surány-Asztélyi határátkelőhelyen Ukrajna felől Magyarország felé, ezzel tehermentesítve a forgalmas Záhonyi határátmenetet, illetve elkezdődik az ukrán oldalon az asztélyi határállomás teljes felújítása és kapacitás bővítése, amely várhatóan két évig tart majd. Mostantól kezdve egy kulcs és egy mobiltelefon segítségével bárhová el tudunk jutni, mert minden igazolványunk, minden okmányunk a mobiltelefonunkon lesz, mondta a Pest vármegyei kormányhivatal főispánja Halász Telken. Tarnai Richárd a Bocskai István Református Oktatási Központban közölte, Pest vármegyében a kormányhivatal egy évvel ezelőtt elhatározta, lehetőséget biztosít az oktatási intézmény, hogy azok a diákok, akik a felsőoktatásba jelentkeznek és felvételi vizsgára készülnek, kérhessék, látogasson el hozzájuk a kormányablakbusz, és így oktatási intézményükben tudják az ügyfélkaput megnyitni, illetve kérni a digitális állampolgárságot. Egy évvel ezelőtt 12 oktatási intézmény igényelte ezt a lehetőséget, idén viszont már 37-en jelentkeztek. Tarnai Richárd elmondta, hogy egy mobil applikáció letöltésével és egy digitális eszközzel bárki azonosítani tudja magát. Hozzátette, hogy mindehhez az applikáció letöltése után csak annyi kell, hogy az igénylőt telefonon vagy a kormányablakban, esetleg a kormányablak pluszban 10-20 másodperc alatt regisztrálják. Az utas és a biztonság az első, a biztonságnak nincsen alternatívája, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója a Szajoli vasúti tragédia 30. évfordulóján a Facebook oldalára feltöltött videó üzenetében. Hegyi Zsolt a videóban emlékeztetett, hogy 30 évvel ezelőtt, 1994. december 2-án történt Szajolban a vasúti közlekedés történetének egyik legnagyobb tragédiája. Emberi hiba miatt egy szerelvény kisiklott és egy egész épületet sodort el. A balesetnek 31 halálos áldozata volt. Szajol története és Szajol tanulsága beépült a mávos identitásba, része lett a mindennapjainknak, része lett az utunknak, és része lett a működésünknek, fogalmazott Hegyi Zsolt. Műszaki hibák és emberi mulasztások mindig lesznek. A mi kötelességünk az, hogy ezeket megelőzzük. A biztonságnak nincs alternatívája, tette hozzá a vezérigazgató.
Az Európa Rádió híreit hallották.
az időszak, ami úgymond sebzett, az az időszak, ami mégis tetszett, titkon én visszavárom. Csak táncolj, táncolj velem, mondj pár szót nekem, nekem is túlzottan stresszes a lélegzetem. Piros Suzukival érkeztem, másnap nálad ébredtem, megbüntettek, de nem bánom, úgyis van tartozásom. Túlzottan szerettem, túlságosan megkedveltem. Piros Suzukival érkeztem, de füzes rabonynál rekedtem. Mind a banda, velük csúszik az összes italma, nekik jó. Hosszám veletek lehetek, most őszinte bérletem van a lelkiválság összes vonalán. Neked visszalopom az időt és elfelejtjük, hogy felejtettük egymást.
És hogyha úgy az a sors, hogy veled ezt megigézem, ígérem, hogy nem keresek el.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Nem csak az iskolapadban, hanem valós munkahelyi közegben gyakorolhatnak a Szegedi Egyetem kommunikáció szakos egyetemistái, ráadásul úgy, hogy fizetést is kapnak a munkájukért. A befutó gyakornoki programról hallják Kanc Mónika, Szegedi kommunikáció szakos egyetemista, az egyik tanítványom összeállítását.
Pusztai Bertalannal beszélgettem először, a médiatudományi tanszék vezetőjével. Első körben azt szeretném kérdezni, hogy mi pontosan a befutó program és milyen céllal indították el?
2013-ban a Magyar Oktatási Kormányzat úgy döntött, hogy 16 szakon az államilag finanszírozott helyekre való bejutási ponthatárt rendkívül magasra emelte. Na most ez azt eredményezte, hogy volt olyan évünk, amikor nem volt állami finanszírozott hallgatónk. Erre a válaszként akartunk létrehozni támogatási rendszereket. Ez fel is épült, ennek három eleme van. Az egyik eleme a befutó gyakornoki program, aminek lényege, hogy hallgatóinknak olyan vállalkozásokat keresünk gyakornoki helyként, amely nem csak kifizeti az ott végzett munkát, ez a vállalkozás a hallgatónknak, de egyúttal még mentorálja is, tehát segít a szakmai fejlődésébe.
Ön mit gondol, hogy milyen képességeket vagy készségeket tudnak a hallgatók elsajátítani a programban való részvétel által?
Remek kérdés, mert ugye a kommunikáció és médiatudomány szak egy sajátos ilyen ernyőszerű képzés. Természetesen a képzésnek része egy nagyon erős elméleti képzés, hiszen az ország legjobb bölcsészet és társadalomtudományi karán zajlik ez a képzés, és emellett van egy markáns gyakorlati része is. Ugyanakkor a gyakorlatot akár mennyire is igyekszünk közelhozni a valósághoz, a valós gyakorlati helyzetekhez, mindenképpen hasznos az, hogyha a hallgatóink működő vállalkozásoknál, valóságos munkahelyi környezetben, valós kooperációkban gyakorolják be magukat, tulajdonképpen egy félig védett helyzetben szerzik meg az első munkahelyi tapasztalataikat.
Kozó Attilával, a Vásárhelyi TV-nek a főszerkesztőjével beszélgettünk. Az első kérdésem az lenne, hogy hogyan kezdődött az együttműködésük így a befutó programmal.
Nekem vissza kell mennem az időben még a Szeged TV-s korszakomba, mert a befutó program már akkor is működött, amikor én a Szeged TV-nél dolgoztam, és már a Szeged Televízió is foglalkoztatott befutó programos gyakornokokat, és ezt a szokást én Hódmezővásárhelyen is folytattam a Vásárhelyi Televíziónál, és most már többször is foglalkoztattunk befutó programon keresztül gyakornokokat.
Hogyan látják a partnerségük hosszú távú jövőjét így a befutó programmal?
Ugye egyrészt itt van egy olyan feladat, hogy gyakorlati képzést nyújtsunk, segítsünk a hallgatónak, hogy egy szerkesztőségi rendszerben megismerje a mindennapi munkafolyamatokat. Másrészt azért itt van egy olyan titkolt cél, hogy utánpótlást is neveljen egy szerkesztőség. Sose lehet tudni, hogy mikor történik egy váltás, mikor lesz egy pozíció üres, és mikor kellene azt betölteni. Most nyilván sokkal könnyebb meghívni egy üres pozícióra olyat, akit már ismer az ember. És például a befutó program szerintem erre is alkalmas.
Puskás Zsófival beszélgettem, aki befutó díjazott. Melyik vállalathoz sikerült bekerülnöd, és milyen feladataid lesznek?
A Vásárhelyi Televízióhoz kerültem be riporteri állásra, és egyelőre még most egyeztettünk a befutó pályázat eredményhirdetése után, hogy konkrétan majd mikor fogunk kezdeni. Mindenféle riporteri feladatom lesz majd, először a háttérből fogom figyelni a forgatásokat, és majd később másféle feladatokat is fogok kapni.
Hogy érzed most magad, hogy a díjazottak közé kerültél?
Nagyon örülök. Először nem gondoltam volna, hogy meg fogom kapni ezt a pozíciót, mert azért nem túl sok előmunkám, vagy így előképzettségem még egyelőre nincs, de nagyon reménykedem, hogy nagyon sok új tapasztalatot fogok szerezni, és ezzel bővíteni fogom a már meglévő tudásomat.
Milyen tanácsot adnál azoknak, akik érdeklődnek a program iránt, de még bizonytalanok a jelentkezésben?
Mindenféleképpen adják be a jelentkezést, mert szerintem soha nem lehet tudni azt, hogy ki fogja megkapni pontosan az adott állást, mert annyira sokféle emberek vagyunk, és annyira sokféleképpen gondolkodunk, hogy ki kit tart alkalmasnak az adott pozícióra. Tényleg ez egy nagyon nagy lehetőség mindenki számára, és szerintem érdemes élni vele.
Fapó Gergővel, a Productive Creative Agency alapítójával egyben volt befutós díjazottal beszélgettem. Milyen pozitív tapasztalataid vannak a programmal, amik miatt úgy döntöttél, hogy visszajössz a saját cégeddel is, részt veszel a befutóban partnerként is?
Nem is talán a befutós munkám, hanem az egész tanszéki életem, az egész egyetemista létem segített nagyon sok mindenben. Egyrészt, ami szerintem így egyedülálló az országban, bár nem jártam más kommunikációs szakra, de hogy nagyon sok külsős oktató van, akik tényleg így a piacról érkeznek. És tőlük már rengeteg tapasztalatot lehetett szerezni, gyakorlatot lehetett szerezni, és tulajdonképpen minden más, amit tanszéken önszorgalomból és a tanszékért tettünk, ezek mind megalapozták az egészet, úgyhogy az, hogy itt tanulhattam, az úgy összességében segített abba, hogy most itt legyek, ahol vagyok tulajdonképpen. Igazából sokáig gondolkoztam azon, hogy mikor kéne elindítani az én befutós pályázatomat a saját cégemmel, ez tavaly meg is történt, és hát nagyon jó hallgatót választottam ki tavaly, úgyhogy idén tök egyértelmű volt, hogy folytatom ezt tovább, és hál' Istennek van is annyi feladat, hogy még egy embert elbírunk.
Milyen feladatkörökre jelentkezhettek a hallgatók?
Egy kis itiner, hogy én most két cég nevében is beszélek, az egyik az a saját ügynökségem, ott leginkább tartalomgyártó, videós tartalomgyártókat kerestem, illetve idéntől a brilliant.com startup nevében is itt vagyok, ez egy szolgáltatás kereső cég, és ott meg social media managert kerestünk, illetve szintén videós tartalomgyártót is.
Árvai Natáliával, befutós díjazottal beszélgettem. Melyik vállalathoz sikerült bekerülnöd, és milyen feladataid lesznek?
Én a Szótér Egyesülethez kerültem be, ezen belül a Nemzetközi Szegedi Gitárfesztivál munkálatait fogom végezni, és kommunikációs gyakornokként kerültem ide, ami inkább ilyen PR-os feladatokat foglal magába, illetve social media területeken fogok dolgozni.
Hogyan fogod szerinted hasznosítani majd az itt megszerzett tudást a jövőbeli karrieredben?
Hát nagyon sok mindent fog nyújtani ez a program, én úgy érzem, mivel sokféle területen fogunk itt dolgozni, és ezt a további munkákban, vagy esetleg a későbbiekben máshol is fogom tudni hasznosítani.
Boros Tamással beszélgettem az Alternatíva Egyesülettől. Az első kérdésem az lenne, hogy hogyan kezdődött az együttműködésetek a befutó programmal?
Én ugye 2010 óta oktatok a kommunikáció és médiatudományi tanszéken, és ez egy jó pár évvel később, amikor egyesületünk elnökével, Vajda Árpáddal beszélgettem, akkor fölmerült, hogy kellene egy olyan fiatal, aki érdeklődik a civil szektor iránt, akit be lehetne vonzani az egyesület tevékenységébe, és ekkor mondtam azt, hogy hát létezik egy ilyen befutó program a tanszéken. Ugye ő az egyesületi elnök, tehát Vajda Árpád, mert olyan értelemben mondom, hogy a döntési jogkör az övé, és akkor mondta, hogy hát akkor hallgassuk meg, és Pusztai Bertalan tanár úrral, tanszékvezető úrral találkoztunk, és meggyőztük egymást. Ez még a Covid előtt volt, 2018-ban vagy 2019-ben, és akkor egy hallgatót vettünk föl, aztán volt olyan, hogy kettőt, volt olyan, hogy hármat, és a mostani befutósok közül is az egyikük, Nagy Evelin, ő már egy hosszú távú együttműködő partnerünk, mert hát gyakorlatilag bevált. A másikuk, ugye Nagy Norbert, ő új ember ilyen szempontból, de vele nagyon kíváncsian várjuk az együttműködést.
Milyen pozíciókra jelentkezhettek ezek a hallgatók?
Ugye, hát itt gyakorlatilag, mivel a civil szektor itt nincsen nagyon neve a pozícióknak. Ugye szoktak önkénteseink lenni, hát ez nem önkéntes pozíció, ez egy segítő pozíció, gyakorlatilag egy ilyen feladatokban besegítő személyzet, mondhatjuk azt. Különböző kitelepüléseink vannak, vagy a közösségi terünkben szoktak programok lenni, tehát olyan tevékenységekhez, és nagyon sok a médiát is érinti, tehát olyan tevékenységekhez szoktunk kapcsolódni, ami a civil szektort érinti.
Milyen tapasztalataitok vannak eddig a hallgatókkal?
Alapvetően, most mondhatnám nagyon röviden azt, hogy jók. Mindenkivel jó a viszony. Amiben hátrány az, hogy non-profit szektor vagyunk, az, hogy nyilván nem tudunk óriási pénzeket, mondjuk azon felül nyilván a kötelezőn feladni az illetőnek. Ami az előnye, az, hogy ez egy családias légkör, és pont ezért volt az, hogy mi mindegyik olyan hallgatóval, akit felvettünk a befutó programba, gyakorlatilag egy ilyen családias légkört ki tudtunk alakítani. Erre mi sem jobb példa az, hogy amikor 3 hallgatót vettünk föl, abból az egyiküket másfele sodorta az élet, másfele vitte az élet, viszont a másikuk Faragó Alexandra, ő adta át most a plaketteket, és ahogy említettem, Nagy Evelin az egyikük, ő pedig régi, hát 2022-ben vettük őket föl, emlékeim szerint 22 volt a dátum, és tehát gyakorlatilag visszatérő embereink vannak. Ez egy olyan szektornak, mint a civil szektora lehet, tőleg nagyobb öröm, amikor valakik szívesen vannak velünk. Nyilvánvalóan, tehát nyilván mondom, nem önkéntes, nem ingyen, az a fajta munka is létezik ebben a szektorban, de hát ez messze nem a pénzről szól.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a befutó gyakornoki programról hallották Kanc Mónika összeállítását, aki a Szegedi Tudományegyetem kommunikáció szakos hallgatója, az egyik tanítványom.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Hogy kinek mi a rossz, mi a jó, nem létezik szó, mindent áthidaló, mert amit nem tartanak semmire sem, nem is jó, semmire nem hihetem. Van az a tűz, ami benned elég, benned kevés van, de bennem elég. Mindegy, hogy mit van, mi bennem alig, a lélek is, nem csak az elme valid. Mindig oda megyek, ahol van nekem menedék, mert a külvilág néha hűtlen feleség. Neked lehet rendben, ami nekem szanaszék, nem mindenkinek ugyanaz a szép. Mikor befelé néz, akit kintről látunk,
lehet éppen boldog,
hogy hogy van ez nálad, és hogy megy ez nálunk.
Ezek csak nézőpontok, mert ami neked semmi, lehet nekem minden. Mint a jég, hogy olvad le ittben a szavakon túl és a falakon innen. Minden kincsem, mindenben úgy kell elmerülni, a külsőségeket elkerülni, mert jobb állni és élni belül, mint megfáradtan egy tévhiten ülni. Ha felragyog a holt szemeren, úgy a csendnél nincs szebb szerenet. Lehet vele más, te egy életvitel, csak elfogadni nem érteni kell.
Mindig oda megyek, ahol van nekem menedék, a külvilág hűtlen férj és nem egyéb. Neked lehet rendben, ami nekem szana szép, nem mindenkinek ugyanaz a szép. Mikor befelé néz, akit kintről látunk,
lehet éppen boldog,
hogy hogy van.
Csak nézőpontok, mert ami neked semmi, lehet nekem minden. Mint a jég, úgy olvad le ittben a szavakon túl és a falakon innen. Nekem kék a szívem.
Kedves hallgatóink, a kitekintő, a hamarosan kezdődő adventi gondolatokkal a végéhez ér. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Rádiónkat pedig akár okostelefonjukon is hallgathatják, hiszen már saját mobil applikációnk is van. Most búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra!
Adventi gondolatok.
Orbán Alex rátoni református egyházközség lelki pásztorának adventi gondolatait hallgatjuk meg.
Máté 13, 45 és 46. verszaka alapján szólít meg most minket a mi drága úrunk. Hasonló a mennyek országa a kereskedőhöz, aki szép gyöngyöket keres. Amikor talál egy nagyon értékes gyöngyöt, elmegy, eladja mindenét, amilyen van, és megvásárolja azt. Advent. Egy szó, amely sokak számára az ünnepi várakozást, a fényeket, az ajándékokat és a családi együttléteket jelenti. Ez az időszak tele van mozgással, kereséssel és vásárlással. Ajándékokat keresünk a szeretteinknek, recepteket az ünnepi vacsorához, tökéletes díszeket a karácsonyfára. Úgy tűnik, hogy mindenki valamit igazán keres. De álljunk meg egy pillanatra, és tegyünk fel egy kérdést önmagunknak. Így az adventi keresgélés közepette. Mit is keresünk valójában? Vajon tényleg azokat a dolgokat hajszoljuk és kutatjuk, amelyek igazán fontosak számunkra vagy szeretteinknek? Jézus példázatában egy kereskedőt látunk, aki szép gyöngyöket keres. Ez a keresés talán sokunk életére úgy szintén jellemző, hiszen keresünk örömöt, boldogságot, elismerést, anyagi biztonságot, és sok minden mást még. Ezek a dolgok mind szépek lehetnek, de vajon elegendők? Vajon tényleg annyira értékesek azok a dolgok, amelyeket olyannyira hajszolunk és olyannyira kutatunk, hogy megéri akár egy életet eltölteni ezeknek a keresésével? A kereskedő is sok szép gyöngyöt láthatott már az élete során, de aztán talál egy különlegesen értékes gyöngyöt, és ekkor valami megváltozik benne. Ez a gyöngy annyira értékes, hogy mindent elad, amilyen csak van, hogy ezt megszerezze. Ez a gyöngy a példázatban a mennyek országa, maga Isten. Egy olyan kincs, amely mindent megér, mert örök értéket hordoz. Az adventi időszakban sok energiát fektetünk abba, hogy mindent beszerezzünk, amiről úgy gondoljuk, hogy tökéletes. Tökéletessé teszi a karácsonyt. De milyen gyakran fordul elő, hogy mire az ünnep eljön, kimerültem, stresszesen, és talán sokszor még csalódottan is érezzük magunkat. Az ajándékok, amelyeket megvettünk, valljuk be őszintén, sokszor hamar a feledésbe merülnek. A díszek, amelyeket gondosan felhelyezünk, hamar lekerülnek. Az ünnepi ételek elfogynak, és csak a rengeteg mosatlan edény marad utána. Ezek a dolgok nem rosszak, nem erre gondolok, de ezek mullandók. És ha csak ezekre összpontosítunk, akkor könnyen elveszíthetjük szemünk elől azt, ami igazán fontos. Ebben az adventi időszakban szeretnélek bátorítani, hogy ne csak a mullandó dolgokat keresd. Keresd maga Istent. Ő az a gyöngy, amely minden mást felülmúl. Ő az, aki képes valódi örömöt, békét és reményt adni neked. Nem csak karácsonykor, hanem az év minden egyes napján. Felmerülhet benned a kérdés, és teljesen jogosan, hogy de hogyan kereshetjük őt? Hogyan keressem őt? Elsősorban álljunk meg is, csendesedjünk el. Az ünnepi készülődés közepette ne feledjük, hogy a legnagyobb ajándékod nem a boltok polcain találjuk meg, hanem a szívünk csendjében, amikor Istenhez fordulunk. A zsoltáros szavai így hangzanak, álljatok meg és lássátok meg, hogy én vagyok az Isten. Továbbá olvassuk az ígét. Isten igéje vezet és irányt mutat, amikor eltévedünk a sok keresésben. Az adventi időszak remek alkalom arra, hogy naponta olvassunk akár egy-egy igeverset, amely emlékeztet, hogy mi az igazi érték. És végezetül imádkozzunk, és kérjük az ő vezetését. Nem kell egyedül keresnünk az értékes gyöngyöt. Kérhetjük Istent, hogy vezessen minket, és mutassa meg, mi az, ami valóban fontos a mi életünkben. Hogy fogja meg a mi kezeinket, és vezessen bennünket, amikor sokszor elfáradunk, és sokszor nincs erőnk tovább menni. Neked csak annyi a dolgot, hogy kinyújtsd a kezedet felé, és azt mondjad, drága Uram, fogd meg a kezemet, és vezess. Vezess, mert szükségem van rád. Mert csak itt találom meg a te drága gyermekedet. Itt találom meg az igazi értéket. A kereskedő példázata arra hív, hogy ne féljünk elengedni azokat a dolgokat, amelyek nem hoznak maradandó örömöt. Talán idén az a legnagyobb ajándék, amit magunknak és másoknak adhatunk, az, hogy több időt töltünk Istennel, és az ő békességét osztjuk meg környezetünkkel. Mert Isten országa az a különleges gyöngy, amely mindennél értékesebb. Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, köszönjük neked az igazi értékeket, amelyeket nem pénzért vehetünk meg, hanem a te kegyelmed által kapunk. Segíts, hogy ebben az adventi időszakban ne csak az ajándékokat, hanem téged keressünk. Töltsd meg a mi szívünket a te békességeddel és a te örömöddel, és vezesd a mi életünket. Amen.
Az elmúlt percekben Orbán Alex, a Rátoni Református Egyházközség lelkipásztorának adventi gondolatait sugároztuk.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Hófehér haján megcsillan a fény, arcán az évek munkái feltűnnek. Olyan lágy, olyan gyönyörű, szép, ahogyan látom a szeme melegét. Kérlek, hadd legyek a menedéket, mikor békét messzire szalad el. Sose félj, hiszen itt vagyok véled, amíg élsz, mindig fogom a kezed. Lassan felnőtté válik, remélem végig kísérsz az utamon. Odaadásod mindig hazahív, reménység az otthonod. Kérlek, hadd legyek a menedéked, mikor békéd messzire szalad el. Sose félj, hiszen itt vagyok véled, amíg élsz, mindig fogom a kezed. Oh, 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 oh.
életem, soha ne félj, tanítsd meg az imáid, hogyan tudnék mindent meghálálni.
Kultúra. Az Európa Rádió kulturális műsora kedden délelőtt 10 órától.